Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, itt állunk a kegyelem királyi széke előtt, hogy bemutassuk a mi hálánkat és esedezésünket te néked. Te parancsoltad, hogy tőled kérjünk mindent. Te mondottad, kérjetek és megadatik. Te parancsoltad, hogy amikor imádkozunk, ne legyünk bőbeszédűek, mint a fogányok, akik azt állítják, hogy az ő sok beszédük által hallgattatnak meg. Tudjuk, hogy te a szívet nézed, és nem bocsátod el üres kézzel, akik te hozzád járulnak, és akik benned reménykednek, meg nem szégyenülnek. Mindenek felett bűneink bocsánatáért esedezünk, ó Úristen, édesatyánk, könyörülj meg rajtunk bűnösökön. Ó Úr Jézus, Istennek báránya, aki elveszett a világnak bűnét, könyörülj rajtunk bűnösökön, Istennek szent fia. A te megaláztatásodért, szenvedésedért, halálodért, vérrel verítékezésért, keresztért és gyötrelmeidért, véred hullásáért, halálodért és feltámadásodért, és megdicsőülésedért, könyörülj rajtunk. Istennek szent lelke, szent lélek, Úristen, szállj le mireánk, add szívünkre és ajkunkra a könyörgésnek beszédét, tisztítsd meg gondolatainkat, érzéseinket, akaratunkat. Most pedig együtt mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen, könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk igyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 396-os dicséretünket, ébredj bizonságtévő lélek.
Thank you.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az írva található Lukács evangéliumának első 6 versében és a 7-től 11-ig terjedő versekben.
Minek utána pedig összehívta Jézus az ő 12 tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására, és elküldi őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. És mondta nékik, semmit az útra ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se két-két ruhátok ne legyen. És valamely házba bementek, ott maradjatok, és onnét induljatok tovább. És valakik be nem fogadnak titeket, kimenvén abból a városból, még a port is verjétek le lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Kimenvén annak okáért, bejárják a falukat, hirdetvén az evangéliumot, és gyógyítván mindenütt. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonul a magánosan a Betsajda nevű városnak puszta helyére. A sokasság pedig ezt megtudván követi őt, és örömmel fogadván őket szól a nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítá.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket. Könyörgést meghallgató Úristen, kérünk most a te igédért, és kérünk a te jelenlétedért Krisztus által. Munkáld azt, hogy az ige valóban magvetés legyen, ne csak valami intellektuális élmény, vagy ne csak valami érzelmi élmény, hanem annál sokkal több a te jelenléted járja át a mi szívünket, lelkünket, egész életünket. Így kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen gyermekeket. Na, azért meg van mentve haza. A Szabó család megjelent. Jól van. Van még gyermek? Van, ott ne féljetek, gyertek csak, gyertek erre az oldalra. Szia, félnök. Szervusztok, jól van. Fogd meg a kezit, úgy, és akkor köszönünk egy rendeset. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Hát ma reggel, mert nagyon korán fölébredtem, még tulajdonképpen sötét volt, hát mit nem mondjak, fél négy, és eszembe jutott, hogy hol a lámpám, nem akartam villany kapcsolatban, persze nem találtam meg. És aztán még tovább gondolkodtam, és eszembe jutott, hogy ilyen nemrég volt, amit az egész világ visszafolytva figyelt a tévén keresztül ebben a bizonyos barlangügyben. Ki tudja, hogy miről van szó. Ugye, ahol beszorultak a barlangba. Tudsz róla? Hallottál róla? Ugye, Tajföldön, ugye? Te is tudod. Na most én, aki nagyon el tudom képzelni az ilyet, vazasztó rossz érzés volt, mert ugye sőt, az a rémálmom, hogy egy barlangba be vagyok szorulva, sötét van, és nincs tovább. Ugye? Ez olyan ilyen klausztrós, mint én, azok ilyeneket álmodnak, de szerencsére ritkán. Tehát ugye milyen szörnyű lehet az, hogy sötét. Gondolom, volt-e nekik lámpájuk? Hát nyilván volt, mert barlangászkodni nem megyünk lámpa nélkül. De vajon milyen lámpájuk volt? Eltartott az ott egy hétig, vagy hogy ment ez a dolog? És akkor gyorsan megnéztem, hogy nekem van egy ilyen lámpám. mindjárt megnyugodtam, hogyha ilyen helyzetbe kerülök. Én még azt is megsúgom, hogy ezt valaki a gyülekezetbe gyártja. Most ennyit csinálok. Figyeled? Ez egy neon. Ugye? Ezt meg a tovább tekerem. Akkor, vagy visszafelé. Akkor meg a izé kell, hogy meggyulladjon. Ezek a kis ledek. Ezt tudod mennyi ideig? Ja. Egy hétig. Ez egy olyan komoly lámpa. Hát ugye, aki ilyen, mint én, hogy fél attól, hogy egyszer barlangba beszorul, annak kell lenni egy lámpának, ugye, ami egy hétig ég. De hát gyerekkoromban nem ilyen lámpáink voltak, hanem
ilyen lámpák volt.
Például, aki ezt nem tudná mi, ez elmondom, ez egy úgynevezett karbid lámpa. Ebben beletesszük az oltatlanmeszet, itt beöntjük a vizet, és itt jön a gáz, és meggyújtjuk. Régen rengeteg ilyen volt. Még a bányákban is ilyenekkel dolgoztak, ez a karbid lámpa. Hát ez nagyon egyszerű, mert csak oltatlan méz kell hozzá, amit most fogva van, úgyhogy hol lenne az eredmény. Azt még megelőzően, meg mivel dolgoztak a népek? Hát ez olajlámpa, mécses. Csak kettő ilyenje van neki. Ha nem gyújtom meg, mert vidős egy kicsit. Jó, így visszateszem. És még azt megelőzően meg közben is, hogyha az se volt, itt, ez micsoda?
Gyertya.
Na most ez azért van nekem, mert hozzá voltam szokva, hogy bármikor kialudhatott a villany gyerekkoromban. De nem is volt kérdés, hogy akkor tudtuk, hogy hova megyünk, hol a gyufa, hol a gyertya, meggyújtottuk és nem estünk pánikba. Most mi lenne, ha hirtelen kialudna éjjel a villany? Vajba lennénk mi. Hát nálunk akkor volt a konyhában egy gyertya, volt a szobában egy gyertya, és ott nagyon vidáman el voltunk, mert régi idők ilyenek voltak, hogy vagy volt áram, vagy nem volt áram. Na de, hogyha vele gondolok, nem akarom hosszúra nyújtani, hogy amikor sötét van és nem találod a gyertyát, nem találod a lámpát, nem ég a villany, ugye, akkor mész, belerúgsz a székbe, ugye? Aztán neki mész az ajtónak, aztán leversz egy poharat, ugye, és így folytathatnánk a sort, amikor sötét van, akkor mi van? Rendetlenség van, akkor baj van, ütközés van, ugye? De ha világos van, akkor mindjárt mindent rendbe tudsz tenni. Hát ez igaz a te lelkedre is, meg az enyémre is. Ha sötét van, akkor ott rendetlenség van. És meg kéne gyújtani valami fényt, igaz? Hát ki gyújtja meg a fényt? Hogyan gyújtjuk meg a fényt, ha ott belül valami? Nagy harag van, nagy bánat van, nagy mérgesség van. Na, ki ott az a lámpagyújtó, aki elűzi ezt és meggyújtja a fényt? Hát persze. És akkor mi lesz az én szívembe?
Boldogság.
Boldogság, rend, vége. És a társadnak is meg tudsz bocsátani. Ezért van fontos a fény, meg az, hogy legyen mindig legalább egy gyertya nálunk, igaz? És tudjam, hogy az hol van. És ha már ott van, akkor már minden rendben van. Jó? Nem felejted el, az a kezed. Ugye, hogy tudni kell, hogy ha kialszik a villany, akkor sem esünk kétségbe, mert vannak nekünk lehetőségek. Jó? No, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, menjetek! Ügyesen. Menjetek csak, te is mész, ugye? Nagyon helyes. Jó. A igehirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük, megáll az Istennek igéje.
Thank you.
Szeretteim, a felolvasott igéket is textusul véve az első két verset olvasom fel. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására, elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvére, kicsit visszalépünk az Ószövetség világából, mert Józsué könyvét olvassuk egyébként, és az újszövetségi igét olvasva megragadott az a gondolat, hogy ez is egy honfoglalás, mert Józsuénél éppen a honfoglalásnál tartunk, és tulajdonképpen, amikor misszió van, az egy honfoglalás. Nagyon izgalmas a Józsué története, hiszen ugye a mai napig is az egy meghatározó esemény volt, az a bizonyos honfoglalás, politikai, katonai, vallási, szociológiai hitben, mindenféle szempontból, hiszen a mi szentírásunknak a része. Itt a Lukácsban pedig nincs ilyen annyira históriai szemlélet, itt csak evangélium és csak Szentlélek van, és hát a mi számunkra most ez a legfontosabb, értelmezni ezt a történetet, de kicsit még ott van a Józsué üzenete is, ugye az a döntés könyve, amikor Józsué azt mondja, hogy válasszatok, miután már ugye belépnek a Szentföldre, isteneket magatoknak, milyen irányba akartok menni, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez egy nagyon világos döntés, ugye ez egy klasszikus igehely, amelyek ott szokott lenni a házfalán is, vagy a szobafalán is, és jó dolog az, ha valakiben egy ilyen tiszta, világos mondat vagy döntés van, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És itt is ebben a kiküldésben, tanítványok, az apostolok kiküldésében, ugye azért mennek ki a tanítványok, hogy döntésre hívjanak az Isten országa mellett, hogyha most döntsetek, most fogadjátok be az evangéliumot, mert most hirdettetik nektek, mert itt van az, aki maga az Isten országa, aki által közöttetek van. És ugye, ha pedig nem, és ez élezi ki ezt a döntéshelyzetet, még a port is leverjük a lábunkról, és ez nem Jerikó falainak a leomlása, ugye, ahogy a Józsuében megy tovább, hanem itt, ahol elutasítják az Urat, ugye, ahol éppen az ő igéje, Szent Lelke munkál, ugye, ahol világossá teszik, hogy mi között kell választani, és azt mondják, hogy na csak menjetek innen, táguljatok, ugye, akkor ott még a port is leveri a lábáról, majd erre még visszatérünk. Tisztázandó még az is, hogy ebben a kiküldetésben talán a Bibliát ismerők is tudják, hogy van még egy másik, nem sokkal utána egy résszel, ahol nem a 12 apostol, hanem egy tágabb kiküldetési történet van, a 72 tanítvány kiküldése, és kiküldi őket kettesével minden városba, helységbe, ahová menni készül, mondja. Vannak különbségek a két történet között, ami nekünk most fontos, hogy megértsük a magunkét, mondjuk így, hogy az első kiküldetést, itt a 12-t küldik, és apostoloknak nevezi innentől fogva. Mindenkoron tulajdonképpen a 12-t értette az egyház, az ősegyháztól fogva igazán az apostolnak. Tehát ez az egy külön, nagyon sajátos helyzet azért, mert ők voltak azok, akik Jézus földi életében együtt voltak vele, és tőlük kapta közvetlen a megbízást, tehát az apostol, ugye a küldött, a kiküldött. És itt nagyon érdekes, hogy itt tulajdonképpen hova küldi őket Jézus? Galileába. Tehát ebben a történetben Galilea az egy megye, egy kicsi terület. A 72-t majd a következő részben azt mondja, menjetek el minden városba, az már azt jelenti, hogy mindenhova, az egy sokkal tágabb, még ugyan nem a határon túl a fogányokhoz, de amikor azt mondja, hogy 72 a Biblia, annak egy elég jó értelmezhető jelentése van, mert körülbelül azt mondja, hogy úgy gondolták, hogy a világ népeinek száma az ennyi lehet. 72. Tehát amikor ezt mondja, azt mondja, hogy menjetek el mindenhova lényegében. De most nem ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy ez a Galilea, ahol Jézus munkálkodik, ahol a legtöbbet tartózkodott, és ott a tónak a partja körül, ez egy minősített hely. Ugye, eddig ott tevékenykedett, itt a vége egyébként az ő tevékenységének Galileában, elindul Jeruzsálem felé az evangéliumnak a rendjében, de ez egy minősített hely. És tulajdonképpen azt jelenti, hogy ahová ők itt mennek ebben a kis területen, a mai szemmel nézve, oda mennek, ahol már Jézus volt. Ha megnézzük az evangéliumokat, találunk ilyen mondatokat, hogy bejárta, széllyel járva, jót tett mindenekkel, bejárta Galilea falvait, bejárta a környéket, tehát mondom, hogy ez, ahol aztán ugye mindenütt vagy egy gyógyítási történet van, minden esetre nagy figyelemmel hallgatják, ugye, és a második kiküldésben már oda mennek, ahol már Jézus személyesen, testileg még nem volt, és talán nem is lesz, ahova már az igével mennek, a Szentlélek erejével, akkor is Jézus viszik, de itt igazából ez a helyzet, hogy ő személyesen ott volt. Miért izgalmas ez? Miért fontos ez? Azért, mert ez egy kivételes helyzet Galileában, amikor az Isten népe, illetve annak képviselői mennek és prédikálnak, oda mennek, ha már valami nyomok vannak. Tehát nem úgy van, mint Keresztelő János, hogy utat tör, és majd megérkezik az Isten evangéliuma, vagy az Isten lelke kiárad, hanem Jézus volt már ott, hallották, valami nyomot hagyott, meggyógyított, beszéltek róla, aztán valószínű, hogy az úgy szépen elhalkult, és egyszer csak megjelennek Jézus tanítványai, és azt mondják, hogy emlékeztek arra a mesterre, aki itt volt, ezt meg ezt tette, ezt meg ezt mondta, annak a nevében jövünk most. Tehát ez nagyon fontos, tehát hogy az egyik, ahol már hallották, valami emlékük van róla, a másik kiküldés, amivel aztán már nem foglalkozom tovább, ahova kimennek, azok közé, akik nem ismerik az Urat, hát ez a nagyobb mezőt, ez így mondom, ez a világ. És hát kicsit mesterséges esetleg ez a felosztás, de hát így mondanám, hogy a galileai misszió az a belmisszió. De oda megy, ahol már valami van, valamit hallottak. Nem biztos, hogy az vele égett az ő szívükbe, lelkükbe. A másik pedig kimennek, ahol még semmit sem hallottak róla, ez meg a világmisszió lesz. Minket most jobban ez érdekel. Így is mondhatnám, hogy az egyház és perifériája, ha egy kicsit így modellezzük a mi helyzetünket. Ugye Márkban azt olvassuk, hogy sorra járta a környező falvakat és tanított, ez volt az előzmény. És amikor az apostolok jöttek, akkor ez a hivatkozási alap, hogy itt volt, és ezt meg ezt tette és mondta. Ja, tehát egy mai ember szemével nézve mit is jelent? Vannak még hivatkozási alapok, hát például, hogy jártam hittanórára valamikor, ez egy hivatkozási alap. Tehát konfirmáltam, még ilyen is van. Esetleg még jártam ifire is, vagy táborokban voltam, vagy hasonló dolgok. Hát ez a velmisszió, oda menni, ahol már Jézusról tudják nagyjából, hogy ő kicsoda, ugye, hogy kiről van szó, van valami ismeret. Netán ismerik a legalább a 10 parancsolatot, vagy akkor faggatom így, amikor bizonyos események történnek, akár keresztelő, akár temetés, hogy mire emlékeznek, és akkor hát a hiszek egyből vannak ilyen töredékek, ezért ilyen kis hiszek egyeket szoktam mindig osztani, hogy legalább ezt emlékezzen csak rá. Ugye? Tehát nem idegen, mondhatnám így is, ahol még van keresztény kultúra. Mert ma ugye a nagy küzdelem az, hogy ennek a kultúrának a legitimitását is megkérdőjelezik. Ez mondjuk elég sok problémát jelent, de mivel nem mélyedek vele, tehát hogy ha kimondom azt, hogy Jézus Krisztus, akkor az nem szerint, hogy az ki, ugye? még Új-Zélandon sem, vagy még Mánuszon sem, ugye, mert ott is tudják már Molnár Máriától, hogy kicsoda Jézus, de lehet Európában már nem tudják, ugye? Úgy tudják, hogy a karácsony az Jézus esküvője, mondjuk ilyen vélemények gyerekektől, hogy mi is volt az. Tehát ott már nem tudja, hiába mondom, hogy Jézus, tehát már nem jut eszébe az, hogy jászol, meg nem jut eszébe, hogy kereszt. De minden esetre a kultúrkörön belül már járt Jézus azon a helyen is, nem is akárhogyan, tehát megynek utána tanítmányok, ez az első, ez a ti dolgotok, hogy oda menjetek, ahol voltam. Ezt nevezik így ma, vagy ma már talán már ez sem olyan, mint volt, de minden esetre belmissziónak nevezném. Jézus maga járt az helyen, mit hirdetett? Isten uralmát, és azokat a jelekkel, csodákkal húzta alá, erősítette meg, amelyeket ott olvasunk az evangéliumban. Ezért is azért nem lehetett olyan egykönnyen őt elfelejteni, és most jönnek az apostolok, felhatalmazást kapnak, erőt vesznek ugye, tőle, az ördögi, a gonosz világgal szemben és a betegségek felett. Mai látással tehát azt lehet mondani, hogy ez az első lépcsője, frontvonala a missziónak, ahol van valami keresztény aktivitás, ahogy mondtam, legalább kulturális szinten. És ugye mit mond Jézus a Máté evangéliumban, és minden evangéliumban benne van ez a történet, megjegyzi előtt, hogy aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. De azt éljük meg, ugye, hogy valahogy így van ebben az úgynevezett valamikori keresztény Európában, hogy hát úgy valahogy úgy felejtődik a dolog valójában, és azt mondja, hogy oda kell menni. Mert van egy kapcsolópont, még tudják, ott voltam, tessék rá hivatkozni, és oda küldi a tanítványokat, mert miért is küldi őket, ugye amikor azt mondja, hogy aratni való sok, de a munkás kevés, szoktuk azt mondani, hogy az egyház ugye vetés, az iskola, ugye az egyház veteményes kertje, ez teljesen rendben van, de az első számú feladat az aratás. Ugye, és itt el szoktuk téveszteni, mert ezzel a vetéssel úgy vagyunk, hogy hát akkor dolgozunk, majd egyszer kinő, és egy kicsit lemondunk arról, hogy először kaszával megyünk ki, és aratunk. Mert igenis, ott vannak ezek, azt mondja, és emeljétek fel a fejeteket, lássátok, a vetések már, vagy azért fehérek már ugye az aratásra. Ennek idején persze kellő nagy képviséggel úgy mentem Komlóra, hogy én kaszálni jöttem, nem vetni. Ugye? Aztán meg kellett persze ebben szégyenülnöm, de az az igazság benne volt, igen, hogy kaszálni kell, és aztán természetesen vetni is kell. Az elődöm munkája, az első van a vetés volt, mert a legvadabb szocializmusban volt egy bányászvárosban, és nem nagyon látszott, mert a vetés az először nem látszik. És oda mentem, akkor ez úgy hirtelen, ugye, és igen, na, kaszálok. Tehát azért kiegyensúlyozta az Isten aztán ezt a dolgot. Minden esetre a tanítványok aratni mennek, és azt mondja Jézus, ugye, vagy azt mondja az ige kiküldés előtt, hogy látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak. És itt egy másik kép jön be, mint a juhok fásztor nélkül. Ugye ez az irgalmas szánalom is ott van a kiküldésben, Ezékiel beszél a pásztor nélkül való juhokról, és azt mondja, hogy az Úr ezt mondja, hogy majd én magam keresem meg juhaimat és viselem gondjukat, mert ti az én legelőbb nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek vagyok. Ugye mindkét kép, az aratás és a pásztor is, a nyáj ugyanabból a megbízásból, vagy megbízásról szól. Tehát itt van az apostoli munka, eddig tanítvány volt, tanúja volt annak, ami történt, mostantól küldött apostol. Mi is ez az apostoli szolgálat? Tehát ugye nem az Úr előtt menni, ugye, mint ahogy keresztelő János történeti szerepe ez, hanem az Úr után nyomokat keresni. Ugye, ismerőssé lenni azoknak, akikről ezt mondja Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, ugye, és hallgatnak rám. Azoknak, akik már hallottak valamit, tehát ebben a helyzetben, szituációban vagyunk, és ugye ez egy kicsit olyan kényelmes is, hogy hát értjük egymást, akkor mi a baj? Hát értjük, persze értjük, éppen ez a lényeg, hogy arról kell szólni, hogy hív téged az Úr, és tudod, hogy kiről és miről van szó, de ezt ugye hitelesen kell tenni. Ugye a pásztor, az a főpásztort képviseli, az ő felhatalmazásával megy. Ugye fünkösd után aztán kiterjed ez a parancs, Máté 28-at szinte minden vasárnap felolvasom, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Itt pedig arról van szó, hogy menjetek oda, ahol valami nyomot hagytam, ahol a Szentlélek Isten valami előzeteset munkál. Ezt talán elmondhatom, hogy lehet, hogy mondtam is, hogy ott volt nekem annak idején 52 falu. A nem olyan kevés azért. Hát mondom, gyerekek, füspök vagyok, ugye? Úgyhogy én nem estem kétségbe, de hova menjek? Hát mit csináljak? És akkor próbáltam ilyen bombarácsot csinálni, hogy na itt kell, meg itt kell bombázni, vagy jövünk, nem működött. És akkor egy kicsit megcsendesedtem, és akkor figyeljünk arra, hogy vannak-e valahol jelzések. És akkor ezt kiderült, hogy itt is már szóltak, hogyha oda mennék, és akkor oda ment, és itt lett egy kis között. Ott is, nem minden, ahonnan jelzés, akkor oda kell menni. Ahol ismerik, valamit tudnak róla, és akkor és akkor ismerőssé váltunk egymásnak, és ismerőssé lett az evangélium is. Tehát ugye valóban ez a feladat ebben a úgynevezett keresztény világban, Szentlélek vezetésével az Úr nyomai után menni, és egyszerre csak ismerőssé lesz mindaz, amit mondunk, és örömmel fogadják. Ahol a tanítványok nem idegenek, hanem ismerősök, ahol már az Úr tulajdonképpen utat tört, innen érthető a menetfelszerelés hiánya is, hogy ne vigyetek magatokkal semmit, ez olyan nagyon bátor dolog, ez nem érvényes a nagy misszióra, hanem elsősorban erre a bizonyos galileai misszióra érvényes, mert a befogadás ugye a zsidó közösségben, az állandó parancsa volt, és kötelessége egy zsidó embernek, hogy fogadjon be egy vándortanítót. Ugye az őskereszténység átvette ezt, és ugye amikor ezt mondja, hogy fogadjátok be egymást, mondja az apostol, ez annak a gyakorlata, de nem fogsz éhen halni, mert mégiscsak otthoni, hazai vizeken evezel, és ilyen úton lévő vándor prédikátorokra gondol az ige. De hát mi a feladat? Ugye először aratni, oda menni, ahol ezt várják. Nem kezdeni kell valamit, hanem folytatni kell. Ez is nagyon fontos, hogy föl kell venni a fonalat. Ugye az, amit már elkezdett az Isten valahol. Jézus tulajdonképpen döntéseket akar. Nem csak azt leülünk, kicsit beszélgetünk, és örömmel értjük egymást közös nyelven, aztán elmegyünk és elfelejtünk mindent, mert döntésre kell hívni az embereket. Akik már valamit megtapasztaltak, valamit keresnek, és nagyon sok ilyen kereső van, ez a mi felelősségünk, az egész gyülekezet, én nem akarom persze ráhárítani, az ő jelenlétét, hatalmát, jeleit, csodáit valami módon áttételesen vagy direktben megtapasztalták. Ugye, és az elutasítás, ahol oda mennek, ahol bekopognak, ahol elmondják, hogy miért jöttünk, azért ítéletes, mert nem tudatlanság van mögötte. Ugye szoktam én ilyen nagyon kellemes párbeszédeket hallani, vagy akár elejednek velem, és akkor megy ez a propaganda, hogy ilyen mocskos az egyház, meg olyan mocskos, hogy nem törődünk, nem foglalkozunk, tovább megyünk, nem tud semmit. De aki tudja, hogy mit jelent, mit hordoz, milyen kincseket és üzenetet is ugyanígy lerázza magáról, akkor a lelke rajta. Ugye? Lehet, hogy szokatlan nekünk ez a gondolat, de verjétek le a port is a lábatokról. Még eljön ebben a nagy összekeveredésben, és nagy, mondjuk így, hogy tolerancia hullám van, eljön a szétválasztásnak is az ideje, mert hogy lehessen dönteni, amikor ez is jó, meg az is jó, amikor ez is igaz, meg az is igaz, amikor ahány ember annyi igazság. Ez nem megy az Isten országába, a Krisztus igazsága az igazság, egy igazság van. Persze lehetnek ilyen kis személyes igazságaink, azzal el vagyunk, de valójában ez így nem megy. A döntés idején igenis nem megyünk bele ilyen fajta párbeszédekbe. Még a port is. Ez azt jelenti egyébként, nem a megvetés jele, hogy, hanem nem kérünk, nem várunk tőletek semmit, még egy porszemnyit se. Ugye Pál mondja a 2. Korintus 12-ben, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, nyilván akkor is voltak ilyen vádak, hanem ti magatokat. Micsoda különbség. Nem kell nekem tőle egy falat, ugye Pál nem is fogadott el fizetést, hanem ti magatokat. Nincs érdek a dologban, egy parancs van, ami hajtja őt, a Krisztus parancsa, és ugye ott van misszió egyébként, ahol valami módon az egész gyülekezet részt vesz ebben a munkában. Ugye, és ez mit jelent? Ez mindenképpen szoros belső kapcsolatokat is jelent. Azt jelenti, hogy befogadni az abban az időben házakba történt, befogadni a házába, családjába. Péter Jobbéba, egy Timár nevű ház, vagy egy Timárnak a házába, Filippibe Lídia házába Pál, Tesszalonikában Jászon, Korintusban ugye Aquila, Priscilla, de hát egyben egy család, és ez a család egyben egy gyülekezet kiinduló pontja is volt. És ebben a munkában az is benne van, hogy ahol nem kívánják hallani az evangéliumot, onnan el kell menni. És nem azért, mert most már aztán nektek annyi, ugye, tehát ezt az attitűdöt azért nem feltételezzük sem magunkról, sem másról, és nem mondjuk, hogy majd a végén úgy kellett, hanem egyszerűen az aratni való sok és a munkás kevés. Tehát az egyháznak magának is át kell gondolni, hogy hol van a helye, egy gyülekezetnek is, hogy mibe szabad energiát fektetni, és miben nem. Nem szabad erőket pazarolni, amit azért kaptunk, hogy másokat Krisztushoz vezessünk. És ahol elutasítás van, ott nem kell küzdeni. Ugye ez is szokatlan, mert mindig azt hittem, hogy addig harcolunk, amíg élünk, ugye? De hát ha valaki el, nem. Hát ha, majd legközelebb, mert ismerős lesz neki a dolog. Ugye egy kicsit nehéz ez, hogy az egykor keresztény Európa, az ugye olyan, mint egy jól lakott és szellemileg eltunyult, ilyen túltömött óvodás, ugye? És ilyen vizékkel, cukorkákkal, mikkel táplálják, ugye? És egy kicsit, ami a múltját, a történelmét, a kincseinek armadáját illeti, kezd demensé válni, ugye? Kezdi teljesen elfelejteni, hogy nem tudja, mit kell vele csinálni. Ez gyereknél van ez, ő nem demens, hanem gyerek, hogy kezébe adják, és puf, kidobja. Megint oda, megint kidobja. Hát most valahogy így van ezzel. De nem mindenki, és ez is fontos, mert lehet ebbe velemélyedni, hogy micsoda világban élünk. Nem mindenki. Az a feladat, hogy menni, felemelni a hangunkat bátran, hirdetni az Isten uralmát jelekkel, csodákkal, hitelesíteni, ez igazából az egész gyülekezetre vonatkozik, hogyha meghallják, akkor ráismerjenek, hogy igen, ez valóban az Isten üzenete, és nem kell elfogadtatni magunkat mindenkivel, mert nincs felhatalmazásunk, se erőnk, se időnk, se pénzünk, ez így van, se üzenetünk. Tehát világos, tiszta beszédre van szükség, mégpedig a középpontban, ugye Jézus uralmáról, az ige és a Szentlélek által tiszta szellemi viszonyokra van szükségünk, ma különösen, ahol Isten akarata érvényesül, ott nincs helye a gonosznak sem. Ugye akkor azt, hogy a hatalmat adott arra, hogy ördögeket üzzön, ez most mit jelent? Nagyon sok mindent lehet erről mondani. Én együtt tanultam a Münsteri Egyetemen egy hivatásos magadaszkári ördögűzővel. Annyira nem ment neki az egyetem, megmondom őszintén. De ugye a református gondolkodás szerint minden ige hirdetés ördögűzés. Tehát ahol az Isten uralma, az Isten akarata érvényre jut, ott nincs helye a gonosznak, álljatok ellen, és elfut tőletek. Tehát Azért ezt is látnunk kell, hogy az ige felől világosan. És ez a feladatunk, amikor magunk ilyen helyzetben vagyunk, hogy bizonyságot tehetünk, nem minden ember lelkész, nem mindenki apostol, de minden gyülekezeti tag bizonyságot tehet a saját élete által hitelesítve, hogy elválassza a tisztát, a tisztátalant, a zavarost, az egyértelműtől, a szentet elválasztani a gonosztól, a káoszt, a rendtől, ugye a világosság, vagy a gyerekeknél mondtam is, felhatalmaz bennünket erre Krisztus, erőt ad, melynek birtokában bátran járnak az övéi, mondjuk így, hogy a misszió ügyében. Nem hallgattak, és nem is lehet őket elhallgattatni, ugye? És amiről az ige beszél, hogy még a port is verjük le a lábunkra, menjünk, az nem elhallgattatás, hanem tovább vitel sürgősséggel máshova, ahol várják az evangéliumot. És aztán itt van egy érdekes kis függelék, amire nem is gondoltam a befejezésének a történetnek, hogy visszatérnek a tanítványok, beszámolnak arról, hogy mi történt, akkor a Márk mondja ebben a történetben, azt mondja Jézus, hogy jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg kissé. Itt a Lukács szerint azt mondja, hogy most vagy megtalálom, vagy nem. Nem találunk, nem baj. De ezt föl lehet olvasni, akkor miért találom. Ja igen. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt neki Isten országáról, mondja. Nem tudom, bocsánatot kérek. Ja igen, egy sor, ez elbújt. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték, amit tettek, akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük egy Bécsajda nevű városkába. Tehát ugye a két evangéliumban annyi a kiegészítés, hogy az egyiken megizegyettek pihenni, így meg is, hogy elvonulni. Ugye, ami ritkán sikerül neki, de hát Jézus életében ott van ez, hogy valahányszor volt egy ilyen nagyobb akció, hogy így mondom, de elmegy egy magas hegyre ez a elvonul, és aztán megint megy, és a tanítványokat is erre készített, hogy akkor volt egy nagy kimenetel, visszajönnek, és azt mondja, gyertek, vonuljunk el, pihenjünk meg, és tulajdonképpen beszéljük meg, ugye? Tehát Jézus is, mondhatnám egy modern szóval, egy ilyen lelki gondozó, ilyen szupervíziós akciót folytat, hogy most végigmegyünk arra, hogy mi is történt, ki hogyan tudott ebben részt venni, és aztán megerősíti őket. Ez nagyon fontos, és hát azt gondolom, hogy az egész gyülekezetben nagyon fontosak a missziói napok, ezért fontosak azok, amikor megbeszéljük azt, hogy hogyan is legyen, mint is legyen, vagy kiértékeljük, hogy mi volt, mert azt jelenti, hogy akkor veszünk részt igazán a dolgokba, és hordozzuk ezeket a dolgokat. És Jézus gyakorolta ezt az ige szerint, és aztán itt valami összefoglalást a végére, hogy mit jelent az Úr szolgálatában lenni. Hát persze apostoloknak könnyű, papságnak könnyű ez a dolga, lelkésznek, hitoktatónak, lelkigondozónak, de is bármilyen munkásnak lenni, és tisztség nélkül is jelen lenni. Az nem csak azt jelenti, hogy meghallgatom, nem csak azt jelenti, hogy passzív vagyok és elfogadom. Ugye ez egy nagyon dinamikus kép, hogy induljatok, menjetek, hirdessétek, erőket kaptok hozzá, és ezzel az erővel szóljátok az Isten beszédét, ugye, és hívjátok döntésre az embereket, törődjetek az elveszettekkel, betegekkel, és a cél pedig tulajdonképpen ugye a Krisztushoz vezetés. És természetesen van ennek egy statikus része is, ugye, ahogy nézzük magunkat, hiszen építünk, vannak intézmények, kiki megtalálja helyét benne, és tanít és nevel, ugye, hogyan tudunk ebben jelen lenni, a közösségnek is ilyen missziói módon kell jelen lenni. Tehát lejárt az az idő, amikor volt 12 a sok száz között, ez egy ti dolgotok, mi pedig csak nézzük, esetleg finanszírozzuk. Az egész közösségnek apostoli szolgálata van, ugye ismerjük ezt a a keresztény ember tisztségét, hármas tisztét Krisztus után, ugye ebben igen fontos a prófétai papi szolgát, bizonyságot teszek, ugye. Nyilván imádkozom és áldozok neki hálával, és fölveszem a küzdelmet a bűn és az ördög hatalma ellen, mondja a K.T. Ez mindnyájunk dolga kivétel nélkül. Hol először? A családba. Akkor befogadja az ő háza népe, ahol egyébként valószínűleg a legnehezebb. Ugye? És oda nem is mindig lehet behívni a papot, hanem nekem magamnak, én vagyok a pap. Ugye? Ez a missziói feladatom. Ugye? És egyáltalán abban a közösségben, ahol vagyok és ahol élünk, küldetésünk van, és ez bátorítson bennünket ez az íge a maga sokféle üzenetével, hogy igenis a jövő egyháza az ilyen dinamikus, kiküldő, aztán visszatérő és megint kiküldő gyüleket közösség, csak a jövő ilyen mindig így működött. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Szeretném a 98. Zsoltárt énekeljük, első-második versét, énekeljetek új éneket. Urunk Istenünk, sok mindenen kell elgondolkodnunk, de köszönjük, hogy ma is megmutattál egy olyan utat, amit Te adsz nekünk a sok-sok út között, amit kínál az élet, kínál a világ, kínálnak barátok, kínálnak a szeretteink, és minden örömünk és vonzalmunk ellenére azon az úton szeretnénk járni, amit Te mutatsz, nem csak nekünk, hanem mindnyájunknak, családunknak, közösségünknek, egyházunknak, ennek a népnek. Ó, bárha jobban értenénk és világosabban látnánk a Te jeleidet, jobban látnánk azt, hogy honnan jövünk és merre felé tartunk, és attól, hogy ebben legyen csendességünk és odafigyelésünk, elmélyültségünk. Ugyanakkor szükségünk van a Te erődre, mert enélkül nehéz bármit megérteni is, és bármit szólni. Hatalmazz fel bennünket Te csodálatos erőddel és szereteteddel, hogy átsugározzék a mi gyarló emberi szavainkon, a mi életünkön, a mi testi mi voltunkon túl a te világod, az odafent valókból érkező üzenet. Csodálatos dolog olyan közösségben járni és élni, ahol felülről való üzenetek vannak. És add, hogy ennek a csodálatos, drága voltát ezt jobban átéljük, és több öröm legyen a mi szívünkben, és több öröm legyen a mi arcunkon. Kérünk, édesatyánk, a mi közösségünkért, hálát adva az eddigiekért, azokért a közösségi alkalmakért, táborokért, ahol együtt volt a gyülekezet egy része, és tapasztalhatta a te üzenetednek a valóságát és erejét, és a hátra lévőkben is ugyanezt kérjük tőled, és minden napunkra ezt kérjük. Köszönjük, hogy itt lehetünk vasárnapról vasárnapra. Köszönjük, hogy a te ígéd ott van a mi kezünkbe, és nem mondhatjuk azt, hogy nem tudunk róla, nem hallottunk róla. Legfeljebb erőtlenek vagyunk, fáradtak és közömbösek, de ezt ne engedd, hanem erősítsd meg a mi lankadó szívünket, kezünket, és add, hogy mi magunk is erősséggé válhassunk mások számára. Az ismeretlen evangélium hirtelen ismerőssé legyen, megérintse az ő szívüket, átmelegítse az ő szívüket is. Kérünk a nyár hátralevő részéért, kérünk a pihenésért, őrizd meg különösképpen gyermekeket, erősíts meg azokat, akiknek aztán munkába kell állniuk teljes erővel, könyörgünk a nyaralókért, könyörgünk mindnyájunkért. Vigasztald meg a gyászolókat, és gyógyítsd meg a betegjeinket. Bizony sokan vannak, édesatyánk, és a te erőd az egyedül, amelyik meg tudja őket gyógyítani. Így áld meg minket jövő hétnek minden napjaiban. Hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretteim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A héten, a keddel kezdődik a, mondjuk a gyülekezeti hét, 6 órakor bibliaóra, szerdán 10-kor nyugdíjas bibliaóra. Csütörtökön reggeli bibliaóra az majd ősztől lesz, de babamama kör van, és az úgynevezett csitri klub is van, amelyik úgy tudom, hogy kedszerd a csütörtök, ugye? A csitri klub. Tehát most 3 nap ez a finis, úgyhogy varni, főzni, sütni minden, úgyhogy jöjjenek a gyermekek, és finomakat tudnak főzni, ezt azért tudom, én is mindig eszek belőle. Úgyhogy csak biztatom őket. És vasárnap pedig természetesen találkozunk. Az igét Gálné Ország Mária testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát, és átadom gondok úrnak a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket, hogy csatlakozzanak a gyülekezetünkhöz. Óvodánkba óvó nőt és takarító munkatársat keresünk, Vágvölgyi Erzsébet óvodavezetőt és Örömpöli Csaba általános helyettest keressék. Feltörték a honlapunkat, ugye ezért nem működik. A helyreállításához WordPress keretrendszerhez szakértőt keresünk, és érdeklődni nálam, vagy pedig Pálfi Szabolcs pótpresbiterünknél lehet. A nyugdíjas kör július 27-én pénteken a műsarnok kézműremek kiállítását tekinti meg. Találkozás 9 órakor a gyülekezeti teremnél, vagy 10 órakor a műsarnok előtt. A Sitri Klubból már volt szó, 6-os katinál lehet érdeklődni még. augusztus 11-én lesz gyülekezeti kentúra. Balla Csabát láttam, Csaba, állj föl, nála lehet jelentkezni, ez egy jó alkalom arra, aki szeretne hozzánk csatlakozni, hogy egy kicsit kapcsolatba lépjen gyülekezeti tagokkal, és ismerkedjünk. Református napközis kalandtábor lesz a gyülekezeti terembe és környékén augusztus 21-e és 24-e között. Ábrában Gerát láttam ott hátul, nála lehet jelentkezni, alsós gyerekeket várnak. Végül, de nem utolsó sorban, Kárpátaljának folyamatosan gyűjtünk, de ugye volt egy rendkívüli esemény, amely úgy tűnik, hogy a nagydobronyi cigány közösségnek, református közösségnek az óvodáját és az imatermét felgyújtották, és leégett minden, még egy szomszédos ház is részben. Országos gyűjtést hirdetett a zsinat, ebbe szeretnénk mi is becsatlakozni, azért is, mert Pál Sándor testvérünk ugye gyakorlatilag heti gyakorisággal jár át Kárpátaljára. Ma van kint egy adomány feliratú persely, aki ma tudna adakozni, az abba adakozhat, illetve lehet a gyülekezet számlájára, OTP számlájára ezzel a megjegyzéssel, hogy Nagy Dobrony megjegyzéssel küldeni adományt, illetve a jövő héten a persejpénzt azt erre a célra szánjuk, tehát akkor úgy lehet készülni, hogy aki ezt szeretné támogatni, ami egy igazán nemes cél, és hát egy szomorú helyzet, akkor erre készüljünk úgy, és az a célunk, hogy a Pál Sándor pótesbiter testvérünk segítségével közvetlenül a Nagy Dobronyi közösségnek juttatjuk majd el ezt, tehát nagy valószínűséggel 100%-os hasznosulása lesz ennek az összegnek. És hát addig is kinek-kinek áldott időtöltést kívánok a munkába vagy a pihenésbe.
A záróénekről a 246. dicséretünket keressük ki, és énekeljük mind a négy versét. 246. Adj Úristen nékünk szent lelket, ismerős a dallam. Jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldjon meg és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, és áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.